8 óra, 2 perc van, önök a Mária Rádió napindítójának második felét hallják. A mai evangélium a Szűzanya Magnifikátjáról, hálaadásáról szól. Lőrinc atya, mennyire szoktunk mi, vagy tudunk igazából hálát adni, köszönni az Istennek, vagy ez csak olyan automatikus, miért fontos ez, hogy ezt megtegyük akár nap, mint nap?
Először is észre kell vennünk, föl kell fedeznünk, hogy mi mindent kapunk az Istentől, és sokszor ezeket nem látjuk, nem fedezzük föl, és talán ezért nem adunk gyakran hálát. Természetesen kérhetünk, és kérnünk is kell az Istentől. Jézus Krisztus arra biztatott bennünket, hogy bármit kértek a mennyei atyától az én nevemben, megadja nektek, de az is igaz, hogy megkapjuk, akkor gyakran elfelejtünk hálát adni. Alapvetően kell, hogy éljen bennünk a hálának, a hálaadásnak a lelkülete.
Elérkeztünk advent utolsó hétvégéjéhez, mint ahogy mondtam az előzőekben, meggyújtjuk a negyedik gyertyát is holnap vasárnap, aztán szenteste hétfőn. Szenteste napján is még vannak templomok, ahol rorát és szentmisét mutatnak be, nem tudom, hogy Lőrinc atyánál hogy van ez, ott is lesz.
Nem lesz, december 24-én már nem lesz róráté Szent Misa a budai Szent Imre templomban. Délután lesz a pásztor játék, a gyerekek előadják a Betlehemben történt eseményt, és utána 4 órakor lesz egy vigília Szent Mise, és majd éjfélkor lesz az éjféli Szent Mise.
Ez elég ritka, hogy délután 4 órakor vigília Szent Misét mutatnak be. Én legalábbis nem hallottam, hogy más templomokban lehet, hogy van.
Több helyen is van, ahol eddig voltam, szinte gyakorlat volt több helyen is. Pécsett is, ahol első papjéveimet töltöttem. A pásztor játékhoz hozzákapcsolják a vigília szentmisét, így hát ugye a gyerekekkel el tudnak jönni délután, amikor hát otthon az előkészületek zajlanak, illetve az idősek el tudnak jönni, amikor még világos van, hát és már tudják ünnepelni a karácsonyt szentmisével. Tehát azért van, ha nem is elterjed, de van több helyen is vigília szentmise, 24-én délután, késő délután.
Papként, lelkipásztorként hogy látja, hogy mennyire volt komoly és mély lelkületű a készület, akár az önök plébániáján, akár más, ha van más információ, mennyire tudtunk elszakadni a világi dolgoktól, a napi teendők mellett, hogy ez is meglegyen?
A karácsony ünnepe olyan-olyan sok előkészülettel jár, gondolok itt a házi asszonyokra, gondolok itt a ajándékok beszerzésére. Egyáltalán azt szeretnénk, hogy karácsonyra úgy minden szép legyen, minden elkészüljön. Ez helyes igyekezet, de ugyanakkor természetesen a lelki előkészületre is kell időt szorítani, sőt, talán ez a legfontosabb. Azért a mi templomunkban, a mi plébániánkon nagyon-nagyon sokan gyónnak. Most reggel is, mikor a róráti szentmise volt, már a szentmise előtt elkezdtünk gyóntatni többen is, egy másfél órát ültem a gyóntatószékbe, és jöttek is a gyónók. Tehát igyekeznek azért az Istennel való kapcsolatukat is rendezni, a lelküket is fehérré tenni, hogy valóban így legyen, így is fehér karácsonyunk legyen.
Tegnap láttalak Feri itt a Szent Margit templomban, a Leheltéri templomban, és nagyon örültem neki, hogy láttalak, hogy ott voltál a szentmisén, sőt, mi több, hát diakónusi szolgálatot láttál el, és ez nemrég van, azt gondolom. Mit jelent ez neked, és másképp éled meg azóta ezeket az ünnepeket?
Picit javítanék rajta.
Tehát, vagy nem diakónus.
Nem diakónus, hanem oltárszolgálat, áldoztató liturgikus szolgaként vagyok az oltárnál. Most már talán azt hiszem, hogy a 6. éve, ha nem akarom pontosan, 4-5 éve. És nekem ez nagyon fontos egyébként, minden héten szombaton este szolgálok a leheltéri plébánián, és egyébként meg természetesen egyéb hétköznapi napokon is, és természetesen vasárnap is együtt ünneplünk a családommal a templomban, az oltárnál. Nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ugye két nagyon lényeges időszak van az ember életében az évben. Az egyik ugye a húsvéti időszak, a másik a jelenlegi, az adventi időszak, amikor várjuk Jézus Krisztus eljövetelét az életünkbe, illetve a családunkba, és ez egy kitűnő alkalom arra, hogy az ember átgondolja az egész évet, hogy alakult az élete, illetve számomra az nagyon fontos, hogy hogyan alakult a hitem, mert amióta nagyon komolyan...
Ez volt a kérdés.
Igen, nagyon komolyan gondolom a hitemet, azóta azt látom, hogy évről évről fejlődik, és talán az a legjobb szó, hogy talán, és bátran kijelentettem, hogy minden évben napról napra egyre közelebb kerülök az Úrhoz, és ez egy csodálatos dolog, és ebben az évben talán az volt a számomra legtanulságosabb, hogy ugye az ember élete az egy olyan út, ahol társakat keres, társakat talál magának, és ez már az óvodában is megnyilvánul, társakat keresünk a játékhoz, iskolába társakat keresünk a sporthoz, aztán felnőtté válva társat keresünk az élethez, családot alapítunk, munkahelyen társakat keresünk, és ezek a társkeresések, ezek tele vannak csalódással. Sok-sok csalódás éri az embert az embertársai részéről, és ilyenkor tudni kell megbocsátani. És ebben az évben volt először, már így évvége fele, hogy ugye sokszor kéri a keresztény ember az Istent, hogy tudjon megbocsátani őszinte szívvel azoknak az embertársainak, akik megbántották, és nekem ez őszintén megmondom, soha nem sikerült, de most ebben az évben volt másnap az, hogy valahogy, de most volt egy fordulat ebben, hogy valahogy a lelkemet megérintette úgy az Isten, hogy egy rossz akaromnak az arcát egy egészen más fényben láttam, és másnap tudtam rá mosolyogni, és kedvesen köszönteni, mint hogyha nem is lenne a haragosom. Tehát nagyon érdekes volt, és én azt szeretném kérni a Jóistentől, hogy jövő évben ez még jobban, még tovább fejlődjön ez a dolog, és akkor talán igaz keresztényként juthatok el majd.
Ezt gondolom, hogy hatással van a családi életedre is, a feleségedre, a kisgyerekedre, kisgyerekeddel való kapcsolatban, tehát hogy egy kicsit másképp.
Igen, tehát az igazság, hogy sűrűn előfordul az, hogy az ember szeretne egy picit egyedül maradni, főleg most így az adventi forgatagban. Ez rossz is volt ez a szópárosulás, hogy az advent és a forgatag, de hát sajnos ez van a 21. században, valljuk be, hogy elcsendesedni nagyon nehéz. Viszont ha egyedül maradok, akkor rögtön, rövid időn belül elkezd hiányozni a társ. És ez a legszebb dolog ebbe az egészben, hogy az ember akkor be kell, hogy lássa, hogy az ember társas lény, a társára szüksége van, és minden határon túl meg kell neki bocsátania, és saját magában kell elsősorban keresnie a hibát, hogyha megbántotta a másikat. Tehát csak együtt megy. Tehát az a társkeresés az úton, az életünk során, az azt mutatja meg, és nekem már megmutatta, hogy egyedül nem megy, csak társas formában megy. Ha társas formában megy, akkor meg nagyon sok kompromisszum kell a mi részünkről elsősorban. Saját magából kell az embernek mindig kiindulnia, és hogyha ezt megteszi, akkor boldog és kiegyensúlyozott társas életet tud élni.
Hát ez nagyon jó volt hallani tőled, és remélem, hogy a hallgatók is így fogadták, ilyen szeretettel hallgatták, mint ahogy mi itt. A megbocsátásról volt szó. Annyira nehéz dolog ez, mert az ember... Jó, hát megbocsátok, és akkor ott van a de. És a de után meg mégse bocsátok meg. Hogy van ez, Lőrinc atya? A gyóntatószékben ez nap mint nap előfordul.
Igen, hát imádkozzuk is, kérjük az Istent, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és azt hiszem, ezt nem tudjuk olyan igazán kimondani, mert gyakran nem tudunk megbocsátani, kiengesztelődni. Ugyanakkor érezzük, hogy ez nem jó. Tehát azért szabadulni akarunk ettől a helyzettől. Tehát az ember azért vágyik arra, hogy kiengesztelődjék, hogy rendező a helyzete azokkal, akikkel van valami problémája. Sokszor ez időbe telik, tehát türelem szükséges ehhez, és valóban alázat is szükséges, hogy beismerik azt, hogy másképpen kellett volna tennem, beismerik azt, hogy igen, bocsánatot kell kérnem, talán nem is látványosan, hanem jelezve azt, hogy kezdjünk egy új korszakot a kapcsolatunkban. És kérni kell az Istent ahhoz, hogy adjon erőt a megbocsátáshoz, hiszen nem jó az embernek haragban élni, nem jó egy rendezetlen helyzetben élni.
Mit mondunk a hallgatóknak itt szenteste előtt két nappal ezzel kapcsolatban? Tehát, ha vannak feszültség a családban, a harag, a gőg megakadályoz bennünket abban, hogy oda menjünk, és békejobbot nyújtsunk, akár telefonon, akár személyesen, vagy bármilyen módon, de ne így fogadjuk a kis Jézust.
Valóban akkor születik meg szívünkben, lelkünkben a kis Jézus, hogyha hogy nincs harag, nincs olyan, ami kiszorítaná őt. Én bátorítom a hallgatókat, hogy évezen időszakában, meg máskor is természetesen próbáljanak úgy kiengesztelődni, megbékélni, bocsánatot kérni, megbocsátani, rendezni az emberi kapcsolatainkat.
Zenehallgatás után egy interjút hallanak Rumsauer Miklós kaposvári plébánossal.
Kedves hallgatók, 8 óra 16 perc van a vonalban Rumsauer Miklós atya Kaposvári Egyház megyéből, Kaposvárról. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen! Köszönöm a kedves rádió hallgatókat!
Kedves Miklós atya, ön a Szent Margit és Szent József plébánia plébánosa Kaposváron.
Igen.
Miért ez a kettős titulus, ez a kettős név?
Nagyon érdekes a templomnak az a fajta története, az egyház községnek, plébániának az a fajta története, hogy a Margit templom egy fogadalmi templom. A II. Világháború előtt az ipartestületek képviselői egy fogadalmat tettek, hogyha Kaposvár városa megúszta a II. Világháborút jelentősebb anyagi veszteségek és személyi áldozatok nélkül, akkor az akkor telt Isten szenté avatott Árpádházi Szent Margit tiszteletére épített neked templomot. A város gyakorlatilag megúszta a háborút, nem itt, hanem Böhönyénél egy 30 kilométerre húzódott a frontot, álló háború alakult ki, és nagyon-nagyon sok anyagi és személyi veszteség történt, de itt a városban de facto nem voltak hadmozdulatok, és amikor lecsengett a II. Világháború, akkor a ipartestületek vezetői hűségesen az ígéretükhöz belefogtak a templom építésbe, amely érdekes módon az üvegablakok már 1948-ból származnak, de a templom felszentelése csak 1972-ben történt meg. Közte is használták a templomot, de történelmi okokból nem volt engedély, illetve nem volt idézőjel szabadlábon püspök, aki a templomot felszentelte volna. Használták a templomot, ám nem felszentelte. Hát ez a Margit templom, és a József templomnak is van egy érdekes története, hiszen itt ebben a városrészben, ahol a József templom épült, egy alig 100 méterre egy korábbi vályog épületből, magánlakásból, valaki felajánlásával épült egy kis kápolna, ami az idők során a vályog is, meg egyáltalán a használatforgalom miatt életveszélyessé vált. Ezt le kellett bontani a 80-as évekre, és így kapta meg aztán a jogfolytonosság okán az akkori állami vezetéstől az egyház az engedélyt arra, hogy ebben a városrészben a József templom áll, és építsenek föl egy templomot. Ennek az eredeti titulusa Szűz Mária Szeplőtlen Szent neve volt, és amikor felépült az új templom, minek után a Szent József templom akkoriban még nem sok volt itt a környéken, illetve azt hiszem, hogy úgy országos szinten se túl sok, erre a névre változtatták meg az új templomnak a nevét. Egy plébánia tehát, két templommal, amiknek a távolsága alig pár száz méter egymástól. Hát ez a mi történelmi helyzetünk.
Kedves plébános atya, Szent József mit jelent önnek a papi életében, az egyház védőszentje, a boldogságos Szűz Mária jegyese? Nagyon sokan tiszteljük és szeretjük őt. Mi az ő titka, mi volt az ő élet szentsége?
Azt hiszem, hogy ami a mai ember számára különösképpen is fontos, az nem véletlen, hogy ő a tisztaságnak és a házasságok védelmének is az egyik kimagasló szentje. Én azt gondolom, hogy ehhez valóban isteni erény és ember fölötti kegyelem szükségeltetett, hogy férfiként, férként egy olyan társadalomban, ahol alapvetően a termékenységet nagyon fontosnak tartották, és nagy tiszteletnek örvendett, minél több utódot nemzett valaki, meg tudta tartani a szüzességét, meg tudta tartani a tisztaságát. Ebben azt gondolom, hogy hihetetlen idézel profi, Szent József, és valódi útat mutat a mai fiatalok és a mai családapák számára is, hogy meg lehet tartani a hűséget a házastárs mellett, ki lehet tartani a hűségben és tisztaságban a házastárs mellett, és egyáltalán lehet személyi, lelki, spirituális tisztaságban élni az életet. Azt gondolom, hogy ráadásul Szent Józsefnek van egy másik karizmája is, amiben idéző ugyancsak profi, és ez pedig a gondviselés és a gondoskodás. Rengeteg esetben tapasztaltuk meg Szent Józsefnek azt a fajta gondoskodó, figyelmes szeretetét, amivel Uram, bocsáj, adott esetben az egyházközség financiális helyzetét is támogatja és segíti. Már a templom építkezésénél is ez megmutatkozott, elődömtől tudom, második elődömtől tudom, én a harmadik plébános vagyok itt, hogy amikor minden pénz fogyott, és minden pénzből kifutott az egyházközség, de még a vállalkozóknak kellett volna 200 ezer forintot adni, ez a 80-as évek vége, amikor még nem teljesen ezek voltak a jövedelmi viszonyok, és más jelentett akkor a 200 ezer forint, mint ma. Nos, amikor már tényleg egy fillér nem volt, és mindenki minden zsebét átkutatta, és kiporszívózta, és tényleg kacag a krajcár, és huncutkodik a fillér, nos, akkor egy idős, fejkendős parasztasszony valahonnan az egyházmegye legtávolabbi csúcsából felutazott Kaposvár, és a kis bugyellárisába letett az asztalra 200-200 ezer forintot, pont azt az összeget, amit az egyházközségnek még ki kellett fizetni határidő napján a vállalkozónak. Azt gondolom, hogy erre nincs emberi magyarázat, hogy egy messziről jött asszony honnan tudott róla, miért bocsájtotta rendelkezésre akkori összegnek megfelelő, vagy akkori viszonyoknak megfelelő irdatlan nagy mennyiségű pénzt, abszolút grátis, mindössze elvárás nélkül és viszonszolgáltatás nélkül. Szóval már elődeim is beszámoltak arról, hogy igen, Szent József működik és tevékenykedik abban az értelemben is, hogy egyfajta anyagi stabilitást és biztonságot nyújtson az egyházközségének, mint ahogy anno a Szent Családnak is megteremtette a biztonságot és a megélhetést.
Sajnos nagyon kevés idő van hátra, de hadd kérdezzem meg, hogy hogyan emlékszik vissza gyerekkor, illetve a papi szolgálatban eltöltött karácsonyokra. Mi az, amit úgy összegezne ezzel kapcsolatban? Mi volt akkora fontos, és mi most a legfontosabb?
Karácsony üzenete azt hiszem mindig ugyanaz, és mégis mindig egy kicsit más, mégpedig azért, mert közben mi magunk változunk, mi magunk érünk meg. Mi magunk látjuk egy kicsit más, hogy az egyébként is változó világot. Nyilván gyerekkoromban nekem is nagyon fontos volt az ajándék, meg a csilingelés, és a mennyből az angyal, a karácsonyfalnak a díszítése, és egyáltalán a meglepetések, a családi találkozók. Ezek megmaradtak ma is, tehát ez ma sem kevésbé fontos számomra, de van egy nagyon fontos üzenet, ami így az előkészület kapcsán nagyon megígézte és megérintette a szívem egy pár éve, és ebbe az irányba módosult számomra a karácsonyvárás. Amikor azt olvassuk a Szentírásban, hogy mentek a Júda egész népe és Jeruzsálem kivonult keresztül János oda pusztába, akkor azt is olvassuk, hogy föltették keresztül Jánosnak a kérdést a katonák, a vámosok és a nép, hogy mit tegyünk. És akkor keresztül János valami döbbenetes igazságot mond. Azt mondja, hogy akinek két ruhája van, ossza meg, adja oda annak egy sincs, és ugyanígy tegyen az, akinek van éleme. Ez a ruha, ókorban élünk, amikor nincs mindenkinek gardrób szobája, és nincs mindenkinek tavalyi, idei és jövő évi téli-nyári őszi kollekció, és dől ki a szekrényből a ruha, hanem, mint ahogy ez ma van, hanem egy-egy ruhája volt mindenkinek, és azt mondja keresztül János, hogyha kettő van, akkor az azért fölösleges, mert csak az egyik van rajtad, a másik az tulajdonképpen használaton kívüli. Ráadásul ez a ruha, ez a legszemélyesebb magántulajdona az ókori embernek. Sokkal inkább kötődnek hozzá, mint ma, hiszen ezt valaki megszőtte, lásd Jézus esetében is, a köpenye ugye egy szövés volt, nem volt összetoldva, tehát volt akkora érték Jézus ruhája, hogy arra érdemes sorsot vetni, és nem felszabadták. Nos, a ruha a legszemélyesebb magántulajdon, mert ez fedi be a testünket, ez közvetlen érintkezik a bőrünkkel, ez takarja el a szemérmünket. A ruha az valami, bocsánat a kifejezését, de bőrre menő intimitás, és azt mondja Jézus, hogy ha, illetve keresztül János, hogyha ebből kettő van, ott meg. Vagyis nagyon